Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkmadarasról jelentkezünk, a Zsigmond Malomfogadó tulajdonosának, Gál Leventének a vendégei vagyunk. Az Olt és a Madi csapatakok határolta kis sziget valóságos paradicsom, egy hely, ahol elbújhatunk a világ zaja elől. De nem mindig volt béke és nyugalom ezen a helyen. A 100 évesnél öregebb tanyán egy műemlék vízimalom társaságában kialakított, rusztikus hangulatot idéző fogadóban várják a pihenni és a vidék szépségeit megismerni akaró vendégeket. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttes muzsikál. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Műsorunk mikrofonjával Csíkmadarason járunk a Zsigmond Malom panziónál. Tulajdonosával, Gál Leventével beszélgetek. Mikor kezdődött ez a szép sikertörténet, Levente?
Hát a történet, hogy mikor kezdődött, annak pontos évszáma van. Hogy mennyire mondható sikeresnek, azt én még inkább egy folyamatnak érzem. Az elmúlt években, amit sikernek könyvelhetünk el, az még a megkezdett álmainknak egy bizonyos fázisai.
Akkor bizonyára nagyot álmodhattak, mert aki idejön és látja ezt a megvalósítást, ő azt hinné, hogy már a folyamat végénél tartanak.
2006 volt a pontos évszám, amikor az építkezést elkezdtük a 100 éves vízimalom árnyékában, itt a fűzfák lombjai között elkezdtük ezt a kis szigetet, úgymond szebbé varázsolni. A család birtokába, tulajdonába van már az 1900-as évek elejétől. Azóta a feleségem nagyszülei, meg a család felmenői több évben, ugye kisebb-nagyobb nehézségek árán, de fenntartották a helyet. Ezekről komoly kutató munkát lehetne végezni, hogy az elmúlt 120 évben mik történtek itt ezen a szigeten. A nagy váltás az akkor volt, amikor az élő utolsó molnár, aki műtöktette a malmot, az ugye távozott az élők sorából, és akkor egy jó ideig árván maradt a tanya. És 2004-ben a család közösen úgy döntöttünk, hogy akkor egy új formát, egy új jövőt álmodnánk meg neki, és el is kezdődtek a munkálatok 2006-ba. A vendéglátás, ugye ennek a helynek mindig van egy varázsa. Ide régebbi is úgy jöttek az emberek, hogy szekerekkel, esetleg autóval, már a 70-es évek vége fele, de addig úgy jöttek ide a malomba, hogy elhozták az őrülnivalót, és aki gyímesből áthajtotta a két szürkét, az aznap nem ment haza. Inkább megvárta, hogy legyen kész, nem járatta kétszer a lovakot. Aki Szent Simonból jött, az pont így. Aki Gyergyó felől jött, és abban az időszakban, amikor a Molnár aktívan működtette a malmot, ez egy ilyen találkozó hely volt. Itt sok ember összedugta a fejét, ismerettségek, barátságok szövődtek, később ugye ezt akár mondhatnók most mondani, szóval ilyen gazdasági vonalon is egymást megismerve kihasználták, de ugyanakkor részt vettek a mindennapi munkába és segítették őt. És ennek a helynek volt egy ilyen jellege, hangulata, mondjam azt ilyen modern szóval, hogy aurája, és amikor 2006-ban úgy döntöttünk, hogy egy új jövőt álmodnánk neki, akkor ez úgy hozta, hogy akkor a vendéglátás legyen, mert akkor az emberek ugyancsak el fognak jönni. Nem azért elsősorban most, hogy őrüljenek, hanem azért, hogy kicsit kipihenjék magukat. És 2006-ban kezdődött el az a munka, amit elég tudatosan sok éven keresztül próbáltunk itt lépésről lépésre megvalósítani, kisebb-nagyobb sikerekkel, kisebb-nagyobb nehézségek árán. Most még én úgy érzem, hogy hát a folyamatnak a közepén tartunk, mert igazából nekünk a fő álmunk az az volt, hogy ennek a vízimalomnak egyelőre megmenteni az állagát. Ha egy kicsit rendeződnek a sorok, és egy stabil gazdasági dolog kialakul a malom körül, akkor talán el tudunk azon gondolkodni, hogy próbáljuk ezt majd megmenteni az utókornak. Erre sajnos az elmúlt évek bizonytalansága, mondhatnám a Covid óta, a folyamatos változások, ami ugye világszinten történtek, meg hát a vendéglátást is elég keményen érintették ezek a dolgok. Ezek nem a legjobb időszakok voltak, de tanultunk belőle, csináljuk lelkesen, hál' Istennek van még hozzá erőnk is, kedvünk is, és még megvagyunk vele.
Ez a malom ma is őről?
Nem, körülbelül most már mondjam azt 25-30 éve. Ahogy az öreg Molnár meghalt, utána még egy jó pár évet próbálták működtetni, és amikor olyan komolyabb felújítási, karbantartási munkálatok kellettek hozzá, amire az ő tudása már nem volt meg, akkor sajnos leállott, és egy jó pár évig ugye elég sok minden el is tűnt belőle. Ez egy ilyen nehezebb időszak volt. Mondjuk az épület maga megvan, a gépsorok megvannak, de egy asztalos műhely, egy kovács műhely volt mellette, mindenféle pótalkatrészekkel, ezek nagy-nagy része el lett.
A kommunizmus éveit hogy élte át ez a malom? Akkor is engedték dolgozni?
Ez egy érdekes történet volt. Ugye a kommunizmus, amikor elkezdődött a 64-es évek közepe tájékán, akkor érintette az udvart is. És Zignász bácsit felszólították, hogy micsoda dolog, hogy önálló malom, kuláklista, urcolták. És arra kényszerült, hogy Balánbányára menjen munkába. Egy Molnár mester az értett a kovács munkától, elkezdve az asztalos munkáig, úgyhogy jó szakemberek voltak a Molnár. És akkor őt a Balánbányai bányavállalat alkalmazta a kovács műhelybe, és oda járt dolgozni, annak ellenére, hogy itt volt az udvarán a malom, amit igazából ő rakott össze, amit örökölt az édesapjától, azt felújította, ugye nagyon hosszú a történet, de ez csak az ő életébe történik, és rájönnek itt a környéken arra, hogy itt a malom üresen áll, nincs a környéken liszt, és arra döntenek a falu előjárói, gondolom itt a TS elnök urak, meg a néptanács elnökök, hogy csak meg kéne valahogy indítani, mert a térségbe az azért jót tenne, hogy van mindennapi asztalra liszt, tehát kenyér lisztet csinált, és akkor bizonyos alkuként megengedik neki, hogy évi megadott mennyiségű vám meg adó képébe beszolgáltatott liszt értékéért működtesse a malmot. És ezt ő nagy lelkesen el is kezdte, de rájött nagyon hamar arra, hogy ez egy akkora nagy teher, amit ez a kis malom nem tud kitermelni, és a következő időszak, amikor már bezárja a malmot, akkor nem azért zárta be, mert nem engedték neki, hanem olyan nagy volt a vám, az adója, hogy azt mondta, hogy ezért nem éri meg neki működtetni, hogy ét nap pát éve dolgozik, egy inas segének nem tud egy normális fizetést adni, és akkor saját önszántából bezárja, és visszamegy ugyanúgy a kovács műhelyben. Na de utána megint eltelt egy pár év, ez az időszak kb. Egy 9 éves történet, amikor azt mondták, hogy na jó, akkor valahogy indítsa meg, adnak egy ilyen kis maszek, akármilyen engedélyt. Abban az időben már emlékszem, Csíkszentdomokoson is voltak ilyen kis maszek vállalkozások, gyapjú feldolgozót indítottak. Volt egy-egy faluban ilyen ambiciós, olyan mesterember, aki nem állt le és csak akart tenni, és akkor kapott egy ilyen kisiparos engedélyszerűséget, szintén valami összeg fejébe, tehát adó fejébe, de az már sokkal kedvezőbb volt, és az már viszonylag neki egy szabadabb teret engedett, és valójában a kommunizmus éveinek a 70-es évek közepétől a 80-as évekig szinte öregségére jött meg az a nyugalom, amiben úgy tudott alkotni, hogy el volt. Tudott állatokat tartani, rengeteg munka volt, hajnaltól sötétedésig ugye ott kellett lenni, utána, ha romlottak a gépek, akkor hívta a szakembereket háromszékről, akkor szétszedni a malmot, összerakni, egy hetet leállítani, de ezekben az években, annak ellenére, hogy úgymond a kommunizmus nehéz évei voltak, akkor már egy kicsit békén hagyták, és akkor tudott működni. Nagyon nagy távolságokról. Mi még értük azt a pillanatot, ez számomra egy ilyen nagyon tanulságos pillanat volt, amikor 2004-ben kerültünk ide az udvarra vissza, és itt raktuk rendet, ugye 7-8 éves telek az eléggé lepusztul, vágtuk a fát, javítottuk a kerítést, és egyszer megállt az udvaron egy brassói jelzősi kocsi. És kiszáll belőle egy idősebb úr, és azt mondja, hogy hát ő azért hozott, itt van a kocsiba két zsák búza, hogy meg lehetne őrülni. Holott már 15 évvel azelőtt, hogy a malom megállt, de olyan hírneve volt, hogy még Brassóból emlékezett valaki arra, hogy ő itt egyszer járt, és visszahozta a gabonát.
Most, amikor itt túljöttünk egy patakocskán, hát alig van benne víz. Valamikor ez nagyobb hozamú patak volt? Tehát tudta működtetni ezt a malmot?
Az a kis árok, ami most már sajnos mindjárt száraz, az hajdanán ezelőtt 50-60 évvel az Oltnak a felső folyásának a főága volt. Vannak térképgyűjteményeim az 1700-as évekből kezdődően így több évszázadra visszamenőleg van egy-egy térkép másolatunk, ami a helyet jelzi. Az első ilyen hivatalos térkép Felcsikről úgy emlékszem az 1600-as évek végén készült, akkor még a hely nem volt rajta feltüntetve. Viszont az 1700-as években a Mária Terézia idejéből származó térképen katonai összeírás alapján készítenek először térképet, azon már a hely rajta van. Tehát azt jelenti, hogy akkor már itt valamilyen formában volt élet. Nem lehet tudni, hogy a malom működött-e, de biztosan valami víz energiát hasznosító, ványoló, fűrész, bármilyen olyan dolog, ami a vizet hasznosította. És az Oltnak a fő ága az most az a száraz árok, amit a szerkesztő úr említett az előbb. Na most a 900-as évek elején, amikor még vízjogi engedély váltottak a helyre, akkor már a Brassói Magyar Királyi Földtani Intézethez tartozott ugye ez az ága az Oltnak. Ők már adnak egy olyan engedélyt, egy olyan tervre, ezek a tervrajzok megvannak itt nálunk az archívumban, ami arról szól, hogy milyen körülmények között, milyen módszerekkel és mekkora kapacitású vízmennyiséget kell úgymond felgyűjteni eltorlaszolt vízgát mögött, hogy az működtessen egy vízicirkulát, egy malmot, ványolót és egyebeket, és erre már készül abban az időben úgymond modernnek mondható milliméteres kis papírra nagyon pontos adatokkal megkészített mérnöki terv, ami ennek a helynek szól. És azon is még a régi árokon folyik a főmeder. Most, amikor elteltek az évek, a kommunizmus előtt még, igazából az 50-es, 60-as években, Ignác bácsinak jött az ötlete, hogy a két pataknak az összefolyása, ugyan itt a szigetünkön, az Olt a fő ág, ugye az Olt partján vagyunk, de ide befolyik a Madicsa pataka, aminek egy hatalmas vízgyűjtője van, és a Madicsa vízgyűjtőjében nagyon sok meleg forrás van. És ő felismeri azt, hogy a Madicsa, ahol befolyik az Oltba, ott nem fagy meg. Viszont 50 méterrel fennébb, ahol neki a gátja van, ott mindig lefagy, mert az Olt hideg vizet hoz Felcsíkról. És akkor ő kérvényezi a vízügyi hivatalt, hogy a Madi csapataknak az egyik ágát kapjon engedélyt arra, hogy az Olt gát fölé vezesse be. Ezáltal azt szerette volna elérni, hogy többet tudjon örülni márciusba és esetleg decemberbe, vagy éppen novemberbe, mert a régi telek azok nem azok, amik most vannak. És a másik meg az volt, hogy a két pataknak, a két folyónak, az Oltnak meg a Madicsának a vize közös erővel az nagyobb vízmennyiség. Tehát egyszer a jég problémát oldotta meg, és a vízmennyiséget. És akkor készült egy másik terv, ami engedélyezi ezt a munkálatot, és ha jól emlékszem, akkor ezt a munkálatot az 1960-as években, itt még a falusi idősebb bácsik sokat meséltek, hogy milyen legendák voltak, hogy beleesett az eszkavátor, hány taf húzta ki, hány kötél szakadt el. Ezt nekem, mikor ide költöztem, mind elmesélték, de sajnos ezekből is most már elég kevesen vannak, akik ezekre az évekre emlékeznek. És ezt a munkálatot akkor azért végezték, hogy a Madi csapatok és az Olt közös erővel tudja a kereket mozgatni, és hogy ne fagyjon el olyan korán a kerék. Az viszont tény is való, hogy amióta mi itt lakunk, 2004 óta a szigeten meg a birtokon próbáljuk tartani az életnek a rendjét. Azóta volt 4-5 olyan nagy árvíz, ami eléggé, mondjam úgy, hogy megijesztett bennünket. Sajnos ezekre a nagy árvizekre azokban az években nekem tapasztalatom se volt, hogy akkor hogy kell erre készülni, de a régiektől sokat lehetett tanulni azáltal, hogy amikor jött a víz, akkor láttam, hogy hogy viselkedik, és akkor értettem meg, hogy melyik épület hogy van építve, és mi volt annak a célja. És ezt a logikát próbáltam az új épületekkel is követni, hogy olyan magasra, olyan alapra építeni, hogy ebből ne legyen gond. Most 2006-10-12-ig voltak azok az évek, amikor szinte minden évben volt egy-két nagy víz az Olton, de 3-4 éve olyan szárazok az esztendők, nem csak a nyár, nem csak a tél, hanem a tavasz, az ősz is, ami ugye a legcsapadékosabb kéne legyen, hogy ami most az Olt vizébe itt mellettünk lefolyik, az körülbelül egyharmada annak a mennyiségnek, amihez mi hozzá vagyunk szokva. Egy olyan 4 év ez a periódus, amit én itt élve szemem láttára tapasztalom, hogy fogynak el a felső folyású vizek.
Említettük, hogy amikor még működött a malom, akkor is meg lehetett itt szállni. Itt hány szálláshely volt, vagy hány épületbe laktak azok, akik csak másnap vitték haza az őrleményt?
Abba az időben, amikor búcsút jártak az emberek, Gyimestől, Gyergyóból, egész Csíksomlyóig, akkor a búcsús keresztalják a megérkezett falvaknak a csűreibe aludtak. Jól beszélgettek, jót ettek, ittak, barátságokat kötöttek, és ez a Molnárnál is így volt. Tehát ne úgy képzelje senki, hogy abba az években itt egy panzióként vetett ágyba feküdt le mindenki. Legtöbbször az éjszakát azzal töltötték, hogy őröltek, mert forgott a kerék, ki kellett használni. Aki elfáradt, meg nem akart ott láb alatt lenni, az a csűrbe, vagy éppenséggel a malom raktárába van két nagyobb raktár, az egyik a gabona, a másik ott egy kicsi sarokba félrehúzódott, megette a reggeliét, az ebédjét, egy kicsit pihent, de az időnek nagy részét azért, hogy ők előnyt élveznek azokkal szembe, akik helyiek, nem tették tétlenül azt az egy fél napot, vagy az egy napot, amíg itt voltak, vagy akár kettőt, hanem segítettek a mindennapi munkába. Ha kaszálni kellett, akkor beálltak kaszálni, utána megették a túrós puliszkát, a Molnárné az ennük adott, megitatta őket reggelit, ebédet, vacsorát, tisztességgel, és azok az egy-két óra alvás, vagy éppen 4-5 óra, ami úgymond eltelt este a beszélgetés után, az ki-ki, ahogy tudta, a magával hozott pokróccal, vagy éppenséggel a csűrbe, a szénába együtt elaludtak. Akkor azokban az években az emberiség az sokkal közelebb volt a természethez, és magán a vízi malmot, hogy érezzék azt, hogy nekik nem kell itt eltölteni két napot. Ez nekik jó volt, mert hamarabb meglett, és akkor egy napra vagy két napra pakolta a lisztet, és indult is haza. Hát aki ugye Gyergyó felől jött, az egy napi lovasjárás, aki Gyímesekből jött, annak szinte ugyanannyi. Tehát, hogy az állatokat ne kelljen annyit mozgatni, ezért inkább bevállalták ezt a kis segítséget, és kölcsönösen mindenki jól járt ezzel. A Molnár is jól járt, mert néha a juhok alól a ganyét kiszedték a gyímesiek. Nem neki kellett azzal bajlódni, inkább azt mondták, Ignác bácsi, maga csak őrölje a lisztet, mi ezt megcsináljuk, nekünk is jó. És akkor ők meg azért nem kértek napszámot, hogy most itt egy 4-5 órán dolgoznak, vagy éppen egy fél napot, mert örültek, hogy hamarabb hazaérhetnek, és mindenkinek ez egy ilyen közös megegyezés volt.
Gondolom, két kupa lisztet kevesebbet fizettek a vámba.
A vámba, így van. Hát ezt megegyezték, tehát abban az időben is az emberek szót értettek egymás szándékába.
Ezekben a kis házakban hány férőhely, vagy hány vendéget tud egyszerre lefektetni?
2006-ban kezdtük el, ugye az volt az ötlet, hogy egy 100 éves vízimalom mellé nem tehetünk egy modern, habtéglából felépített, ne adj Isten, piros vagy kék plével befődött motelt vagy panziót. Inkább a nehezebb utat választottuk, megnéztük, hogy a felcsíki ősi építészetnek milyen gyöngyszemei vannak még meg. Három házikót terveztünk abból, rönkházakat, mind a hármat különféle illesztési módszerrel, tehát hogy az a fajta építészeti emlék, amit itt az elmúlt 200 évben az őseink használtak, az legyen megörökítve a turistáknak, vagy a vendégeknek, és akkor felépítettünk három kis házikót, ugyanazzal a beosztással, ami egy régi parasztház volt, ugye azok alapjáraton három részből álltak, volt egy középső részük, az volt az ilyen konyhaszerű nappali dolog, egyik oldalban az asszonyoknak voltak a kellékeik, szövőszék, meg ami kell, és a másik oldalon a férfiaké. És ebből a hármas egységből mi ezeket a tereket úgy osztottuk fel, hogy akkor lett öt tér, egy középső tér és négy különálló, mindegyikben egy kis mellékhelységet, zuhanyzót, meg tisztálkodó helyet csináltunk, mert az már ugye a három margarétás panzióknak elvárás volt, és úgy alakítottuk ki, hogy a három kicsi házba 11 szobánk volt. Ezzel indultunk el 2008-2009 szilveszterén. Az volt az első csoportunk, akik akkor jöttek, és már úgy szálltak itt meg, hogy fizettek is értelme. Addig is volt egy-két vendég, de az csak azért jött, hogy kipróbált, aztán még alakítottunk a dolgokat. És azután ez az egységek megmaradtak, tehát zsindellyel voltak födve, lassan most már mindjárt 20 éves lesz, látom már a szomorú jövőmet, hogy jövőbe foghatok neki zsindellyt cserélni, folyamatos munka van itt az udvaron, ez a 11 szoba így megmaradt, viszont az udvar közepe az egy istáló volt, itt ahol most beszélgetünk, ez egy istáló volt, ez volt a gazdaságnak a lelke, állatok voltak benne, raktárok, mivel a házikok a szigetre úgy lettek felépítve, hogy a meglévő malom épület társaságába ugyanazt a hangulatot hozzák, a 100 éves vízimalom mellett olyan házikót szerettem volna építeni, mi 100 éves öregnek néz ki. És hál' Istennek sikerült, egyre többen, mikor jönnek, mindenki azt kérdezi, hogy hány évesek ezek a házak, és jól esik, mert a tervbe jött, tehát mindenki arra tippel, hogy ezek meglévő épületek voltak, és valahonnan elbontottuk. Alapjáraton nem, ezeket mi újból építettük, de ezzel a szándékkal, hogy öregeknek nézzenek ki. És most 14 szoba lett, mert közben a csűr is átalakult. A csűrnek az egyik épületében ugye van egy ilyen nagyobb étkezőnk, a hátsó részében megpróbáltunk egy teljes modern igényeknek megfelelő konyhát, amivel majd ugye tudjuk a vendéglátást segíteni. Ez a csűr épület is ugyanúgy megmarad az udvar lelke, csak most itt van az étkező, ami reggeli és vacsorából áll, tehát éttermi szolgáltatás nálunk nincs, egyelőre nem is terve. Csak ezt a kis gasztrópontnak megfelelő, amit a háziasszony készít alapanyagokból frissen mindig azt adjuk, azzal próbálunk így a vendégeinknek kedveskedni, és akkor így most van 14 szoba, kényelmesen 28-30 embernek a megfelelő szálláshely.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Thank you. ezért van a gazdaság, és hogy majd legyen a konyhára is, amit biztosítson ez a gazdaság?
Igen, a felcsiki mi voltomat nem tudtam levetközni. Én ugye Brassóban, mint testnevelő tanár kezdtem a pályafutásomot, aztán Csíkszereden, végül jött a vállalkozás. Nekem gyerekkoromban mindig az állatokkal, a földdel való kapcsolat az nagyon mély nyomot hagyott nagyszüleimtől, sokat tanultam. Ha már itt volt az épület, itt voltak a kaszálók, legelők, még mellé sikerült vásárolgatni területeket, elég nehezen, de valahogy sikerült. És akkor én úgy voltam vele, hogy szeretem is az állatok legyenek, az olyan jó, ha van, nem üres az udvar, és akkor először birkák voltak, meg lovak. És a birka nehézségek azok egyre csak szaporodtak, nem megfelelő ember állomány, csalódások is voltak, nehézségek az elmúlt években, és akkor arra döntöttünk, hogy ha már belerakjuk az energiát, meg próbálkozunk, akkor alakítsuk egy kicsit olyanná, ami kiszolgálja ezt a fajta turizmust. És a Covid évei, ezek pont jók voltak arra, hogy egy kicsit az ember átgondolja, hogy akkor csendben itthon milyen lehetőségei vannak, és ebből mit lehetne jobbat csinálni. És a vége az lett, hogy csináltunk egy ügyes kis baromfi udvart, egy olyan 25-30-40-50 baromfival, ez attól függ, hogy melyik évszakba számoljuk, mert most vannak a legkevesebben, de ősszel a legtöbben. Friss hús és tojás az nagyjából, meg a nagyszülőktől néha kapunk egy-egy kosárral, ezek így kikerülnek. Emellett a disznó torok így a vendégek nagyon szerették, és akkor egy időben a falusi jó barátaimtól itt madarasról vásároltam meg őket. Sajnos közülük már elég sokan nincsenek az életben, és akkor arra döntöttem, hogy ha már van itt, akkor legyen az is. Úgyhogy van egy 4-5 disznó évente, amit itt tartok. A lovak közben megszaporodtak, volt 2-3 ló, most már 7-en vannak. A turizmusban dolgoznak, hintó, fogat, hosszabb, nagyobb, kisebb, rövidebb ilyen túrákat tudok velük szervezni, meg most már szinte mindegyiken ugye lovagolni is lehet. Most jelen pillanatban a lovaknak ez a szerepük. És akkor emellett itt a birkákból egy kicsit elengedtünk, mert annak idején volt 100-nál is több anyabirkám, ezekből most elengedtünk, ugye a többi állat jött, akkor nekik menni kellett, de megmaradt egy 50-60 anya állat, amihez ragaszkodok, hogy megmaradjon. Lett még hozzá egy olyan 10 darab szarvasmarha. Minden állatból körülbelül annyi van, aminek egy évi, úgymond termelése, ez most lehet ugye húst, vagy éppen tojás, tejtermék, sajt, egyebek. Ezekből azt a minőséget, meg azt a hagyományos termékeket elő tudjuk állítani a segítségeinkkel együtt, amit igaz szívvel, olyan módszerekkel, meg olyan lélekkel tudunk azt arra tenni, ahogy azt régen is tették. Na most ez egy elég nehéz dolog, mert ebbe ugye tanulni kellett, egy kicsit oda kellett állni, át kellett alakítani ezeknek a technológiáknak a tárolási lehetőség, kapacitást, hogy olyan formában megoldódjon. De most azt mondhatom, hogy hál' Istennek, aki hozzánk itt szálló vendégként jön is, azt a gasztronómiai élményt, amit ezek által a gazdaságban nevelt állatok által tudunk nekik nyújtani. Sikerről beszélt a szerkesztő úr az elején, hogyha ez sikernek mondható a mai világban, akkor én ezt annak könyvelem el, mert ezért sokat is teszünk, mindennapos munka, de hál' Istennek úgy érzem, hogy ennek van is értelme, mert nagyon értékelik azok, akik ezt megtapasztalják. Igazából a gasztronómiai vonalat azt teljes mértékben a feleségem állítja össze, ő álmodja meg, ő dolgozza ki azokat a fogásokat, amit szeret. Az én feladatom az annyi, hogy az alapanyagok rendben legyenek, és ebben törekszek minél szélesebb spektrumot és skálát neki biztosítani. Én úgy érzem, hogy amellett, hogy ugye ő egy hagyományos vonalat visz, írt egy szakácskönyvet is, gondolom a hallgatók közül is ezt már sokan ismerik, a Kölcsönkért Kovász című szakácskönyvet a Gál Tímeától, és ebbe ő a nagyszüleitől kapott módszerekről beszél, de igazából nem csak arról, hogy hogy kell megkészíteni, hanem neki gyerekkorából milyen életérzések, milyen élmények, milyen ételekhez köthetők, és valójában egy egész székely családnak az egyéves gasztronómiai szokásait ebbe megeleveníti. Ebbe volt egy nagyon jó partnere, az Ádám Gyula fotós, aki ezt lekísérte, és egy nagyon profi munkával úgymond megelevenítette a szöveg mellé a képeket. Ez a kettejük munkája, ez 2016-ban jelent meg először, és azóta elég szép számba fogyott is, meg ismerik a barátaink, mindenki ugye elviszi, ajándékba továbbadja. És a gasztronómiai vonal az a feleségemnek az érdeme. Most ezen belül ő megőrizte a régi dolgokat, amiket a nagyszülőktől tanult, hozzárakta azokat a tapasztalatokat, amiket ő saját magától talált ki, de egyre inkább szépen bánik az új dolgokkal. Vannak olyan megoldásai már, meg olyan ötletei, amit igazából össze lehet kötni a múlttal, de valójában ez a múltba gyökerezik, és valahol a jövőbe majd kibontakozik, úgyhogy ezen az úton ő most nagyon ott van. Lelkesedik is, érte, nagy örömmel csinálja is, és kimerem mondani, hogy az itt megszálló vendégek örömére történik ez a folyamat.
Kik a vendégek? Milyen típusú ember jön?
Legelőször ugye a vendégkörünk, az az első években 2006-tól 8-ig, 10-ig, abból a körből került ki, akiket én 2000-es évektől kezdődően már, mint testnevelő tanár, aki ismeri a környéket, akkor elvittem túrázni, sítáborba, ide-oda-moda. Tehát én 2000-től foglalkozom turizmussal, a saját bőrömön. Úgyhogy én már ettem hideget, meleget, kaptam ezt is, azt is, egyrészt a vendéglátósoktól, ahová vittem a csoportjaimot, másrészt a vendégektől, hogy miért oda, és miért ott, és miért az nem volt jó. És kitapasztaltam egy 5-6 év alatt azt, amit az erdélyi turisztikai életbe meg lehetett kóstolni. Ez volt az a motiváció, ami azon az úton indított el, hogy akkor csináljunk ezzel a helyen valamit, valami olyat, ami rólunk is szól, és ebben nagy segítségem ugye Timea, a feleségem, aki a gasztró részt teljesen arra a vonalra tette rá, amit én meg akartam eleveníteni élményekbe, természetközeliséget, meg ugye a helyi szokások és a látnivalók, az a gasztróvonalon is ugyanígy jöjjön vissza. És ebből a vendégkörből, akik nekünk ismerős barátaink voltak, velük kezdtük el, és akkor jövögettek. És 2010-től nyíltak meg igazából a kapuk jobban, mert tiszta véletlen összehozott a sors bennünket a Borbás Marcsival, aki a Gasztroangyal sorozatot forgatta, hát akkor ő még a Gasztroangyal 47. adását hozta a szem először Erdélybe. Ő készült ugyanide, csak kereste, hogy vajon hova lehetne jönni. És ez egy szerencsés időben jó találkozás volt, hogy egy közös barátunk által ismerkedtünk meg, a Légli Attila hozott bennünket össze. Marcsi eljött hozzánk, leforgattunk 3 gasztroangyal adást, és az a fajta ember, aki az ő munkáját, az ő életérzését és azt a fajta hihetetlen gazdagságot, amit ő a 330 gasztroangyal adásba összegyűjtött. Aki őt nézte, az erre vágyott, amit mi itt megvalósítottunk, és nagyon sok vendégünk, aki 2012 után hozzánk kerül, ezen a vonalon talált meg. Hogy látta a műsort, hallotta, hogy beszélünk, látta, hogy miket csinálunk, és akkor bátorkodnak és fölhívnak. Én mindig még ehhez a földhöz ragadt vendéglátós vagyok, hogy se nagyon az e-mailek, se nagyon a Facebook, se nagyon a Booking, vagy a nem tudom mi a nyavaja. Aki az én udvaromra akar jönni, az tiszteljen meg annyival, hogy hívjon föl, beszéljünk egy-két percet, lehet, hogy ma ott eldőlnek a dolgok, hogy akkor ő akar-e jönni, vagy nem. Így bővül ez a kör. Folyamatosan vannak a régi vendégeink, vannak az újak, aki eljön, megtapasztalja, az, ha úgy gondolja, tovább mondja, és az már nekünk egy jó garancia, hogy aki majd az ő vonalán fog jönni, akkor tudja, hogy mire számíthat. Épp ebből a módszerből adódóan én úgy érzem, hogy az elmúlt években elég kevés csalódás volt mindkét oldalon. Persze, mindenkinek nem lehet megfelelni. Vannak napok, amikor nekünk is túl sok jut, van, amikor már a türelmünk elfogy. Ha valaki pont egyszer úgy szállt itt meg, hogy nem voltam itthon, mert nem ülhetek folyamatosan ekkora gazdaság mellett csak az udvaron. Későn értem haza, kevés időm esett, hogy pont vele tudjak én megfelelő kommunikációt vagy eszmecserét folytatni. Lehet, hogy úgy érezte, hogy nem azt kapta, amire várt. De mind a ketten arra törekszünk, hogy aki vendég hozzánk jön, azokkal tudjunk egy kicsit elbeszélgetni, tudjunk egy közös időt tölteni egymással. A vendégeinknek a 90%-a az magyar nyelvvidékről jön, ezt most értsük, Magyarországot, Felvidéket, Délvidéket, Erdélyt. nagyon kevés a külföldi vendégünk, azok fele még nem kaptuk meg azokat a csatornákat, amelyeken lehet, hogy nyitni kéne. És a Covid alatt, ugye, amikor be volt az ország zárva, akkor jöttek az országon belüliek is nagyon sokan. Galac, Braila, Konstanca, Bukarest. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a vendégek, akik így utolsó percen próbáltak, azóta is nagyon sokan keresnek, hogy ma estére kéne egy szoba. De én így nem tudok működni. A saját életterembe fogadom a kedves vendégeket is. Az, hogy most ma este kell egy szoba, hogy hónap jönnénk tízen, és ezt akarunk, ez így nem működik. Hogyha időben beszéljük, akkor mindenkinek nyitva a kapu, mindenkinek maximálisan próbálunk eleget tenni. Most már lassan indul az idei szezon, már jönnek ilyen kurzusra, már jönnek olyan növény tanfolyamra, és aki erre egyszer rákóstol és megérezte az ízét, ha úgy gondolja, hogy visszajön, akkor azokkal tudunk együtt dolgozni. Aki egyszer itt járt, kipipálta, hogy többet nem akar, akkor így jártunk mind a kettőnknek jobb, ha az úgy vége van a történetnek. Úgyhogy nagyjából a vendéglátás az ezeknek a gondolatoknak a menetén szövődik.
Sor során kiderült, hogy testnevelő tanár, hogy mennyi mindennel foglalkozik, és azért még egy mondatot ejtsünk az edzősködésről is, tehát itt lovagolni is tanulnak. Kik tanulnak? Felnőttek is, gyerekek is, vagy inkább a gyerekekre koncentrál?
Hát ez a tavalyi évnek egy sikere. Csíkszereda mellett Csibában van egy lovasiász csapat, a Kerecsen csapat, Lőrinc Romeo vezetésével működnek, és egy szerencsés találkozás kapcsán így összehozott bennünket a sors, ők kilovagoltak ide hozzánk, hallottak erről a helyről, megszálltak egy este. Én nem tudtam akkor, hogy ők pont lovasiászkodnak. Itt másnap terült ki, hogy hát akkor tarthatnának egy edzést az udvaron, nem mondom akkor. Igen. És akkor a Sándor Csaba egy régi, nagyon jó barátom, táncmester, csíkszentdomokosi születésű. És akkor így hárman összedugtuk a fejünket, és elkezdtek nekem ők mondani, hogy hát itt olyan jó ez a hely, megfelelő az az árok, a holtárok, meg vannak lovak, és akkor milyen lenne, ha csinálnánk egy lovasi jászpályát. Ez volt tavaly előtt ősszel, és akkor nagyon röviden én egyből igent mondtam rá, elmentünk a Kassai Völgybe, megismertem a Kassai Lajost, és akkor már a tavaly augusztusban Erdélyben 3 pályát avattunk föl. A Romeoé volt ugye az első, és még lett a Székely Kálon egy pálya, meg Kézdi Szentléleken, és itt Csikmadarason, úgyhogy most van 4 olyan pálya, ami a kassai rendszeren belül licenszel rendelkezik, és ez egy egész sportágnak hasznára van, mert hogy ugye minden helyszínen évente 2 versenyt rendezünk. Ennek az edzését látta a szerkesztő úr pont a reggel. Ez egy új dolog, ezt a tavaly kezdtük el. A tavalyi évben ősszel, októberben, mikor tartottuk az évad záró utolsó versenyünket, egyben az az első román bajnokság döntője is volt, tehát a Román Lovas Szövetség elfogadta ezt a sportágot sportnak, és az első olyan verseny, amelyiket Románia nemzeti bajnokságaként jegyeznek ezentúl a történelemben, az itt Csíkmadarason zajlott le a tavaly októberben, és ezen a versenyen világrekord született női kategóriába, és ezt egy csíkszeredai Kerecsen csapatból egy ügyes fiatal kislány, a Csiszérivet lőtte meg ezt a pontszámot. Ez a két csapat, ugye ők a Kerecsenyek, mi magunkat elneveztük vércséknek, ugye, hogy a lovasiászat az elég légiás, ez nem lehet egy medve. Medvék nem lehetnek lovasiászok, nem találok a sportszelleméhez. És ez a két csapat itt most karöltve gyakorolgat, hol mi megyünk bárdzésre Csibába, hol ők jönnek ki. Áprilisben lesz az első évad indító versenyünk, az most itt lesz Csíkmadarason, pont húsvét utáni vasárnap, és utána Erdély szerte a felsorolt helyeken két versennyel egész októberig fog menni ez a sport. Ez az első évad, amikor ezek a sportolók lehetőséget kapnak, hogy 8 hivatalos engedéllyel rendezett versenyen részt vegyenek, és ez egy nagy öröm, meg megvalósítás is egybe.
Azt mondta a műsorunk elején, hogy ez a sikertörténet valahol a felinél tart, de ez alatt a rövid idő alatt annyi mindent megvalósítottak, és meg tudtak maradni szerénynek. Még mire vágynak?
Az, hogy ugye az első szándékunk valójában a malomnak a megőrzése volt, az valamennyire sikerült, mert az állagát az teljes mértékben sikerült megmenteni. Újba van födve, rendben van tartva, most már lefele nem pusztul. Ha mozogna a kerék és egy kicsit élő múzeummá válna, ez volna az a stádium, amire azt mondom, hogy na, akkor megérte. De erre az elmúlt évek nehézségei nem hozták nekünk ezt a lehetőséget. Talán a jövőbe eljön az a pillanat. Visszatérve arra, hogy ez most mennyire tölt el önbizalommal, valamilyen szinten igen, mert látjuk azt, hogy a kemény munkánknak valami eredménye van, és hogy több ágba is beindult ez a kis lovasiászat, egyre szépen bővül a vendégkörünk. A tavaly megkaptuk ugye ezt a társadalmi díj elismerést, ami erdélyi magyarokként ugye először ebbe a Highlights of Hungary-ba jelölt bennünket, pont a Borbás Marcsi is. Akkor a szavazótábor szavazott ránk, hogy őket is meglepte az eredmény, hogy a magyarországiak, de az erdélyek is, hogy sok ember ismer bennünket, és valószínű, hogy ennek a sok éves kitartó szerény munkának az eredménye ez. Hogy erre most mennyire kell a mellényt bekapcsolni, vagy kikapcsolni, én ezzel úgy vagyok, hogy az az ember, aki a természet között, az állatok között él, és minden nap fel kell keljen, és tüzet rakjon ahhoz, hogy más ne fázzon, és gondját viselni a vendégnek, hogy lerobbant az autóval, akkor hozzuk haza, és mindig gondoskodni kell, nem csak a gazdaságról, hanem a családról, a vendégekről, a kis lovasiász csapatról most újonnan. Itt annyi feladat van, hogy itt nem kell nagyon elszállni. Meg lehet maradni ennyi feladat mellett szerénynek is. Aki úgy gondolja, hogy elszállhat, annak azt mondom, keresem magának még olyan feladatot, ami egy kicsit visszahozza. Nekem ez a lovasiászat is egy ilyen, meg maga a vendéglátás is egy folyamatos jelenlét. Az életnek abban a stádiumában, amikor más pihenni jön, és akkor az ember ugye próbálja ezt úgy segíteni, hogy érezze azt, hogy van a természet közeliségben egy olyan, amit már elfelejtettünk, és ezt azért nem kéne teljesen elengedni, ezt a szálat. Amennyit még tart, ezt a kis cérnát, ezt még vissza kéne kötni. És ezt nagyon sokan érték. Én úgy érzem.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csikmadarasról jelentkeztünk, a Zsigmond Malomfogadó tulajdonosának, Gál Leventének a vendégei voltunk. Egy értékmentő vállalkozás fontosabb állomásaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.